Köszönöm szépen ezt a nagyon kedves felkonferálást. Így egészen más fel állni közétek. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Jó közöttetek lenni. Remélem, hogy a végén majd ti is így fogtok búcsúzni, hogy jó volt együtt lenni. Hát kedves testvérek, hadd kezdjem úgy, hogy nem tudom, hogy érzitek magatokat ezekben a mostani időszakokban, hiszen nem vagyunk úgy kapcsolatban, de én a saját tapasztalataimról fogok egy picit így bevezetőnek beszélni. Ha most körbenézünk így a világban és megnézzük, akkor nagyon erőteljesen lehet érezni bizonyos nyomásokat, szellemi légkört lehet érezni. És mindent lehet mondani a mai korszakra, csak az, hogy biztos valami, azt nem nagyon merném ki jelenteni. Tehát ami eddig biztos volt, az biztos, hogy bizonytalan lett. És azok az emberek, akik eddig úgy beszéltek valamiről, hogy ők nagyon tudják, bár vannak még ilyenek, de általában felcserélődtek a szavak. Ma már inkább arról szoktak beszélni, hogy megkérdezi valaki a másiktól, biztos, hogy így van? Azt mondja, hát nagy valószínűséggel. Tehát nem merik kimondani valamire, hogy biztos. És ezért is a mai üzenetnek a címe, hogy biztos pont egy bizonytalan világban. És nem tudom, mennyire érzékelitek a hétköznapokban, de én azt vettem észre, hogy mindenki meg akar bennünket győzni valamiről. Tehát mindenki, akárhova kapcsolok, internet, tévé, mindenki valami, a saját igazáról meg akar bennünket győzni. Mindegy, hogy miről van szó, teljesen mindegy, hogy a hitkérdés, erkölcs, politika, oktatás, teljesen mindegy. Valamiről meg akarnak bennünket győzni, és talán ezért is nagy ajándék a vasárnapi alkalmak, mert itt remélem, hogy nem az ige hirdető, hanem az Istennek az igéje akar bennünket meggyőzni, talán kiózanítani, kicsit letisztítani a gondolatainkat, és én ma erre szeretnék egy próbát tenni így köztetek. És az a nagy reménységem egyébként, úgy jöttem ide hozzátok, hogy mondtam is a feleségemnek, miközben megittuk a kávénkat, és mondom, én annyira vágyom most az Isten jelenlétére. Fú, annyira olyan éreztem, hogy olyan jó lenne most, az Isten úgy szólna. És ugyatok, az a reménységem, hogy bár én hozom az üzenetet, de tudjátok, hogy az ige az kétélű kard, és én annyiszor tapasztaltam, hogy miközben prédikáltam, akkor szólt az Isten, tehát reménységem, hogy ma nektek legalább szól, nekem már egyszer szól, de reméljük, hogy Isten ma különösen fog tudni hozzánk szólni. Kim van a hátam mögött egy kép, és az van ráírva, hogy tolmács. Pár évvel ezelőtt voltam egy külföldi konferencián, és ott megtapasztaltam, hogy milyen igazán kiszolgáltatottnak lenni. Mindenki angolul beszélt, vagy németül, vagy franciául. Elcsíptem egy-két mondatot, meg összepróbáltam tenni következtetéseket, de nagyon rá voltam szorulva egy személyre, aki ott a tolmács szerepét töltötte be. És azon gondolkoztam, hogy ha ez a személy nem lenne itt mellettem, akkor jó, csak pár napot, vagy egy-két hetet, de kidobhatnám azt az időt a kukába. Bárki akart jönni hozzám beszélgetni, és ameddig ilyen kis szia, hogy vagy, addig úgy el voltunk, de amikor már láttam, hogy ő valamit nagyon akar, akkor mindig jeleztem valakinek, hogy nehogy butaságot mondjak, kell, szükségem van segítségre. És tudjátok, ha körbenézünk, ma mennyire nagy szükség van tolmácsra, aki elmondja nekünk, hogy mit akar az Isten. Mit akar nekünk, mit akar velünk megértetni. És én ott pár hetet vesztegettem volna el, valaki az egész életét úgy vesztegeti el. És sajnos azt kell mondanom, hogy én nagyon sok hívő embert is látok, aki elveszteget éveket az életéből, mert nem érti, így hallja a fülén keresztül, de nem érti, hogy mit akar az Isten. Nem tudom, hogy voltatok már olyan helyzetben, amikor úgy nem tudtad, nem értetted, kerested a megoldást, belekerültél egy helyzetbe, és úgy nem jött a válasz. Ilyenkor szokták mondani, amikor fölsóhajt valaki, hogy nekem sok ilyen beszélgetésem van, saját részemre is, meg másokkal is, hogy most mit kell tegyek? Nem értem az Istent, most mit csináljak? És akkor a nagyon erős hívő emberek ilyenkor azt szokták mondani, vicc félig, de egyébként sajnos igaz, hát tedd azt, amit az Úr Jézus is tenne. És amikor meg szoktam kérdezni, de mit? Mit tenne most? Hát tudnám, nem kérdezném. És tudjátok, szeretnék nektek egy olyan igét felolvasni, amit szerintem már kívülről tudtok. Rengetegszer hallhattátok. Ez a Lukács evangélium 15. fejezetének a tékozló fiú története. Nem akarok nagyon mélyen belemenni, egy másik oldalról szeretném elétek hozni ezt a történetet, és megkérhetlek, hogy majd lapozgass nekem, köszönöm. Így szól a 11. verstől a Lukács 15. Azután így folytatta. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét. Erre megosztotta köztük vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment, és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjére disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki nem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta. Az én apámnak hány bérese bővölködik kenyérben, én pedig itt éjjel halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Míg távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára. Azután hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, mert az én fiam meghalt, és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövett, közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Elé hívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt. Mire a szolga így felelt. Testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte. Ő azonban ezt mondta apjának. Látod, hány esztendeje szolgálok neked. Soha nem szegtem meg parancsolatodat, és te sohasem adtál nekem még egy kecske gidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolta el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt, és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott. Amen. Nem akarok belemenni azokban a részletekben, amit egyébként már biztos, hogy tudtok. Tudjuk, hogy a fiú kikérte a vagyont, ami egyébként is az övé lett volna. Tudjuk, hogy az édesapa odaadta, és ezzel kockára tette azt, hogy sem a vagyon, sem pedig a fia nem lesz meg. Látjuk, hogy a fiúnak a legnagyobb, egyik legnagyobb hibája, hogy nem bírt várni. Pont így adventkor egyébként ez egy különleges üzenet lehetne, hogy tudunk-e várni. Mert egyébként az ellenség pontosan ezt használja ki, hajszol, űz, terelget bennünket, folyamatosan elénk akar tenni olyan dolgokat, amivel el akarja érni, hogy ne tudjuk megvárni a kairosz időt, az Istennek szentelt idejét az életünkben. Nem tudom, hogy hisztek-e abban, hogy főleg a várakozóknak szólok, akik vártok valamire, hogy Istennek van egy rendelt ideje a te személyes életedre. Tudja, mikor kell megházasodnod, tudja, hogy mikor kell egy azonos dologban váltanod. És én azt szoktam látni, hogy mi annyira szeretünk előre szaladni, annyira szeretünk megragadni dolgokat, és a világ, ami most körülvesz bennünket, teljes mértékben ezt a tempót akarja nekünk diktálni. Ne várd meg, míg összegyűjtesz valamire. Vegyél föl hitelt. Fuss elébe. Ne törődj a kockázatokkal. Azzal majd később. Ne törődj, hogy még nem vagy olyan korban, hogy meglépj egy olyan dolgot. Nem kell. Most csináld meg. És pontosan le akarja hamisítani egyébként, hogyha lehet a következő képet, hagyd kérjem már kérlek, hogy le akarja hamisítani az eredetit a hamistól. Itt a képen valóban az egyik óra az eredeti, és a másik óra az hamis. Nagyítóval és szakszemmel kéne nézned, hogy melyik a hamis. Én nekem volt már a kezemben olyan óra, amiről lehet, hogy még egy Nem mindegyik szakértő tudta volna megmondani, hogy az hamis. Mindenfajta papír, mindenfajta szertifikáció, még a dobozát is odaadják, persze az eredeti. És ugyanígy működik az ellenség. Nagy hamisító. És mi kell ahhoz nekünk, hogy ne tudjon bennünket becsapni? Mert nem árulok el nagy titkot, a mindenható Isten egy biztos pont akar lenni az életedbe. Az ellenség meg le akarja másolni a biztos pontot, de ami nem biztos pont, az csak bizonytalan lehet. És pontosan ezre trükközik, hogy neked a bizonytalant cseréld le a biztossal. Amiről nem szoktunk annyira beszélni, ha megnézzük a tékozló fiú történetét, ez lehet, hogy már volt, vagy hallottátok, de én még most értettem meg ezt először, hogy a két fiúnak volt egy nagy baja. Egy nagyon-nagyon nagy baja volt. Mind a kettőnek. Nem értették a saját apjukat. Nem értették az atyai szót. Hány beszélgetés történhetett velük? Hány szituációt láthattak az édesapjuk, hogy viselkedik, hogy van a munkásokkal, a szolgáival? Hát látjuk a történetben, hogy visszaemlékszik. Tehát voltak szituációk, és nem értette. Nem értette, hogy az atyai ház az egy biztos pont. Minden, ami ezen kívül esik, az már bizonytalan lesz. És az egyiknek el kellett mennie nagyon messze földre, hogy erre rájöjjön. Hatalmas mélységeket kellett megélnie a bűnben, hogy azt mondja az ige, hogy ekkor magába szállt, és ezt mondta. Hogy visszagondolt, hogy az én apám ilyen is. Hát ő a szolgáival jobban bánik, mint ahogy én most élek. És gondoljatok bele, hogy milyen erő kellett ahhoz, és milyen ismeret az apjához, hogy azt mondja, hogy igen, nagy hibát követtem el, de visszamehetek. Mert ismerem apámat. És tudom, hogy vissza fog fogadni. Még ha csak a béresei közül is leszek olyan, mint egy, de ott még akkor is jobb dolgom van. Tudjátok, ki tud egy ilyet mondani? Aki ismeri az apját. Aki ismeri az atyának a gondolkodását. És valakinek ilyen mélységeket kell megélnie, hogy rádöbbenjen. Valakinek beszél az ember, ad tanácsot, és egyszerűen nem érti. Látod, hogy nem megy át. De amikor belekerül abba a mélységbe, egyszerűen úgy átszakad neki. Nem értem, hogy miért kell megélni egy mélységet, de ilyenek vagyunk, így vagyunk beprogramozva emberek. A másik fiú, az meg azt mondja, hogy amikor hallotta, hogy mi történik, és kitudakolta, azt mondja, megharagudott. És úgy mondja, hogy nem akart be se ment a házba. Milyen érdekes, hogy megint az apa veszi észre, hogy hol van a fiam. A nagy buli közepette, a nagy öröm közepette, mégis volt figyelme a másik fiára. És azt mondja, kimegy az apja ehhez a fiúhoz, és megkérdezi, hogy miért vagy szomorú? De miért bánkódsz? És azt mondja neki, nézzétek meg, hogy látod, hány esztendeje szolgálok neked? Mindent megtettem, amit kértél. Szóval, hogy még egy kecskét se adtál nekem. Hát milyen apa vagy? Nem veszed észre, hogy én hogy vagyok melletted? Az, aki meg most hazajött és eltékozolt a családi vagyont, annak meg bulit csinálsz. Levágatod a hízott tulkot, amit egyébként én gondozok. Az én munkám van benne. És te levágatod. És mit mond az apa? Azt mondja, hát neked is vigadnod kéne. Azt mondja, mindenem a tiéd volt eddig is. Az, hogy te nem érted, és nem ismersz, és nem kértél, és nem vigadtál, és most sem tudsz vigadni, az a te bajod. Ott van két ember, egyik távol, a másik közel, de egy közös van bennük, azon kívül, hogy testvérek, hogy egyik se érti az atyát. És ott van én elképzelem ezt a édesapát, mind a két fiára vár. Talán szoktunk adventkor beszélni, hogy mi várakozunk, ki, mire, de el szoktuk felejteni, az atya vár ránk. Vár, hogy hazatérjenek a tékozló fiúk, és lehetünk gyülekezetben úgy, hogy azt gondoljuk, hogy mindent megteszünk, ami tőlünk telik. Mégse értjük az atyát. Akár még szolgálhatunk is így. És az atya vár ránk. hogy itt vagy cselekedetben, fizikában, mindenhogy, érezlek, de hol a szíved? Hol van az, ami közel visz hozzád, ami ért engem? És tudjátok, egy konferencián én nem értettem az idegen nyelvet. És sokszor a gyülekezetben nem értjük, hogy az Isten mit akar nekünk mondani. Sokszor a hétköznapokban hány igeolvasót lehet már kapni? Napi, heti, háromhavi, öröknaptár, mindenféle fajta. Már jön a január, már valaki táraz be. Megy a könyvesboltba, és akkor kiadták? Mert akarjuk érteni az Istennek a szavát. Keressük, kutatjuk. És ott van ez az atya, aki várja, hogy haza érkezzenek a gyerekei. Az egyik azt mondja messziről, hát tudjuk a történetet, mondom, nem szeretnék belemenni, hogy ő az, aki elsőnek észreveszi a fiát, és ő az, aki kiszalad a fia elé, nem szólnak neki a szolgák, jön valami lepukkant valaki, beengedjük? Vagy ki ez? Valami nagyon lecsúszott ember jön, és nem. Látta, hogy nincs rajta saru, látta, hogy le van szakadva róla a ruha, látta, hogy piszkos, hogy sebes, hogy le van hajtva a feje, és mit mond? Megismerem, ő a fiam. Hiába sántít, hiába nem úgy jön, hiába nem olyan, mint amikor elment, hiába nem olyan, mint amilyennek neveltem, de megismerem, mert ő az. Mert az én szemem látja őt. És nekünk mennyire szükség van egy tolmácsra, aki elmondja az atyának a tervét, akaratát. És ez nem mindig az ige hirdető. Mert nem mindig ül ott melletted a kávé, reggeli kávéd mellett, mondjuk a Sándor. Vagy nem mindig tudod el, van-e vagy egy döntésbe, egy hirtelen, azonnali döntés, és fölhívsz valakit, és nem veszi föl, mert éppen dolgozik. Mi van akkor? Ha megnézzük Jézust, mint tolmácsot, nem tudom, gondoltál már rá úgy Jézusra, mint egy tolmács. Aki itt volt a földön, és talán kevés embert nem értettek annyira, mint őt. Szinte, ha megnézed az evangéliumot, senki nem értette őt. És olyan, mintha Jézus, most próbálom nektek elmondani a saját gondolataimmal, vagy szavaimmal a gondolataimat, mintha folyamatosan hallott volna egy hangot, amit senki más rajta kívül nem hall. Ha csak megnézed a János evangéliumot, és következő képet hagyj kérre. Csak a János evangéliumban egy-két dolgot, figyelj, János 2-ben van a kánai mennyegző. Mi történik ott? Sem az anyja, sem a vendégek, próbáltam a képeket összeválogatni, majd lehet egyszer kitisztul, sem a házigazda, senki nem értette. Azt mondja, hát nem a jó bort szolgálják föl előbb. Sőt, gondoljatok bele, amikor azt mondta, hogy a vizet töltsék meg, a hordókat, az, ami egyébként ugye kézmosása, meg tiszták, tehát mi, hogy? Tehát ezt nem értjük. Ott vannak, és egyszerűen nem értik. Vagy amikor Jézus azt mondhatta az anyjának, Máriának, hogy hát nem jött még el az én órám, asszony. Ezt hozzáteszem, hogy... És azt mondják, minden ember a jó bort adja először. Te mégis máshogy csinálod. És ez volt ugye az első csodája Jézusnak. És már nem értik. De ha csak össze lehetne foglalni, azt mondják neki, nem így szokott lenni. Ez nem megszokott, amit te csinálsz. De ha csak megyünk a János 3-ra, Nikodémusszal, amikor beszélget, újjászületés. Azt mondja, hát hogyan születhetnék újjá? Menjek vissza anyámba? Hát hogy? Hát ezt mondja ott az ige. Nem érti Nikodémusz, pedig ő azért egy tanult ember volt. Ő azért képbe volt. És azt mondja, fogalmam nincs, miről beszélsz Jézus. És elgondolkozok azon, hogy Jézus utána fölállt, ment, csinálta a dolgát, és Nikodémusz ott ült, és fog kaparta a fét, hogy miről beszélsz? De ha megyünk a János 7-re, ott a Jézus a 7.31-ben az élő vízről beszél. És... nem értik. A 43. versben azt írja ott az ige, hogy ellentét támad, hasonlás támad közöttük, így írja a Károly is. Tehát összevitatkoznak, hogy most miről van itt most? Nem értjük, hogy miről beszél Jézus. De ahol megjelent, ott hagyott egy tüskét. És nem tudják eldönteni, hogy egyébként ő ki. Isten fia. Hát ez hogy lehetne már? Máriának, meg Józsefnak. Biztos, hogy emlékeztek Máriának a múltjára valahogy, biztos utolérte őt. Hát tudjuk, hogy ki ez. De ha János 9-ben azt mondja, hogy a vakon születettnek, összevitatkoznak az emberek, azt mondják, hogy hát biztos azért volt beteg, mert valami bűnt követett el. És Jézus meg azt mondja, hogy Jézus, hogy nem, ez nem az, ez az atyának a dicsőségére van. János 11, Lázárnak a történetét, majd nézzétek meg. Először azt gondolják a tanítványok, hogy alszik. Miért nem megyünk? Utána rájönnek, hogy meghal, akkor miért nem mentünk? Amikor meg odaér, akkor meg azt mondják neki, hogy hiszünk a feltámadásban, majd az utolsó napon. Tehát nézzétek meg, nem is akarom tovább, mert mehetnénk a gazdag ifjú történetére, aki nem érti az urat, mehetnénk amikor viharban van, és alszik Jézus, és hogy aludhatsz, amikor mi bajban vagyunk? Nem értünk Jézus. Vagy amikor a vérfolyásos asszony oda lép hozzá, és azt mondja, Jézus, megérintett engem valaki. Persze, hát tömeg van, hát hogy ne érintett volna meg? Ilyeneket szólni Jézus, hát azt mondja, nem. Nem hozzám ért valaki, meg érintett valaki. A kettő különbözik. Vagy amikor Jeruzsálem felett sír, azt mondja, hányszor akartalak benneteket összegyűjteni? De te nem engedted, mert nem értettél. És hányszor van, amikor hozzánk akar jönni, és nem értjük? Hányszor van, most legyetek őszinték, nem volt még veled olyan, hogy biztos voltál egy dologban, és kiderült, hogy biztos voltál abban, amit nem kellett volna megcsinálni. Kimondani, megtenni, elmenni, jelen lenni, vagy éppen nem ott lenni. Nem tudom máshogy jobban megfogalmazni. Jézus szinkronban volt az atyával. Folyamatosan. Még ha ezt a körülötte lévő sok ember nem is értette. Tudjátok, hányan hallgatták? Több ezer ember hallgatta az Úr Jézust. És tudjátok, milyen kevés volt, aki értette is? Hallgatták, csak nem értették. Látták, vele éltek, csak nem ismerték. Háromszor jelenti a szenvedéseit. Péter mégis utána mit csinál? Mintha nem is mondta volna soha. Mintha nem is lett volna köztük ez témában. Mi itt most, 2021-ben könnyen vagyunk, mert látjuk a teljes képet. De a mi életünkre ez mennyire igaz, hogy van-e neked tolmácsod? Aki elmondja, hogy a te személyes életedre, a mostani időszakra, a gyülekezetedben való helyedre, a házasságodban lévő szerepedre, a gyerekeddel való kapcsolatodban, mi Istennek az akarata? Hányszor vagyunk úgy, hogy nem tudjuk a helyes döntést? Hányszor vagyunk úgy, amikor bizonytalanak vagyunk, és tudjátok, én kétfajta, zárójelben harmadik típusú ember, de kétfajta ember tudok, vagy leggyakrabban ezt látom. Az egyik, aki bizonytalan, nem tudja, mit csináljon, de kockáztat és lép. Nem tudja, mit kell csinálni, de lép gyorsan. A másik, az vár. Leül, elcsendesedik, tanácsokat kér, keresi az urat, imádkozik, és vár. A kérdés az, hogy te melyik vagy. Hogy mondja ugye az ige, várva vártam az urat. Na pontosan ez az, ami nagyon nehéz ma, várni az urat. Imádkozunk, és azonnal akarjuk a választ. Azonnal. Mi? Mondjad, Uram. Már úgy akarok fölkelni, hogy? És az az ige alátámasz, amíg szádon sincs a szó, de ő már tudja. Mire van szükség? Hát akkor mondjad. De az Isten nem ilyen tolmács. Nem mi irányítjuk őt. Nem mi mondjuk meg, hogy most, azonnal. Ő tudja, hogy a te életedben mikor van ott a kairosz. Tudja, hogy egy gyülekezetnek ide az életében mikor van ott a kairosz. És nekünk olyan nehéz várni. És hogyha megnézzük, hogy mind a két embert mit szokott meg határozni egyébként. Aki gyorsan lép, meg aki nem lép, hanem vár. Elkezd nyugtalanná válni. És az ige azt mondja a János 14-ben. Felolvasom nektek ezt az igét, a János 14:1-11. Néha jó az evangéliumot olvasni. Néha? Nagyon hallgattok. Azt mondja az első verstől, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van, ha nem így volna, vajon mondtam volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni számotokra, és ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre így szólt hozzá. Uram, nem tudjuk, hova mész. Honnan tudnánk akkor az utat? Jézus így válaszolt. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ha ismernétek engem, ismernétek az én atyámat is. Mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt. Fülöp így szólt hozzá. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Jézus erre ezt mondta. Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, az látja az atyát. Hogyan mondhatod te, hogy mutasd meg nekünk az atyát? Talán nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van? Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom, az atya pedig bennem lakozva viszi végbe az ő cselekedeteit. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van, ha pedig másért nem, magukért, a cselekedetekért higgyetek. Tehát megint egy szituáció. Nem értik Jézust. Azt mondja, annyi ideje veletek vagyok már. És nem ismertél meg. Közvetlen. Én mindig mondom a gyülekezetbe, képzeljük el, hogy látta Jézus reggel felkelni. Ha korán kelt. Mert ha kicsit tovább aludtak, akkor már azt vették észre, hogy már ott sincs. Mert valahol máshol az atyával van. De látta, hogy hogy alszik el. Tudta, hogy szeret étkezni. Tehát a hétköznapjaikban együtt voltak. És tudjátok, hogy az ember mondja a mondást, lakva ismeri a másikat. És azt mondja Jézus, hogy veled élek, most lehet így is mondani, hogy veled fekszek, kelek, együtt megyünk, beszélgetnünk kell együtt. Külön dolgokat mondott el a tanítványoknak, amiket csak a tanítványoknak mondott el. És azt mondja, még mindig nem ismersz. Szóval nem érted, hogy mit mondok. Azt mondja, hogy kérdezhetsz ilyet? Nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és bármit mondok vagy teszek, azt azért teszem, hogy az atyát jelentsem ki közöttetek? És azt kérdezed, hogy hol van az az út, meg hogy hova megyek? Hát, hogyha bennem, ha szavamban nem hiszel, akkor higgy abban, amit látsz, amit teszek. És most gondolunk itt a csodákra, de gondolhatjuk azt is, amit a Filippi 2 mond, hogy teljesen ember volt, csak nem találtatott benne bűn. Láthatta, hogy hogyan reagál egy dologra, mint a tékozló fiú története. Csak itt Tamás volt a fiú, és Jézus volt az atya. Mert azt mondja, aki látta az atyát, vagy aki látott engem, az látta az atyát. Mert az atya és én egyek vagyunk, mondja Jézus. Tehát, hogyha Tamás, te látsz engem és nem ismersz, akkor az atyát sem ismered. Hogyha nem ismered Jézust, annak lesz egy jellemzője az embernek az életén. Nyugtalan. Azt mondja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek én bennem. Azt mondja, higgyetek Istenben. Egyébként ott mutatkozik egy emberen, hogy mennyire ismeri az Urat. Hogy nem nyugtalan. Vannak, amikor az emberben persze egy szituációban rátör, tehát nem erről beszélek, hogy állandóan ilyen hidegvérrel, lassított felvételbe úgy beszélünk, mint aki le van nyugtatózva, tehát nem erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy nem nyugtalanságban éled meg az életedet, a mindennapjaidat. Tehát valamikor fölmegy a pumpa, meg úgy rád jön, de nem ez kíséri az életedet. Miért? Mert ismerem az Úr Jézust. És azt mondja, aki hisz az Úr Jézusban, annak egy üzenet van ebben az igében, ne legyél nyugtalan. A tékozló fiú, a báty, az mit csinált, amikor meghallotta az atyának a döntését? Nyugtalan lett. Nem megy be. Toporzékol. Be nem megyek oda. Hát buliznak. Én meg a munkából jövök. Azt mondja, ne legyél nyugtalan. És ez, látjátok, igaz? Ha ismered Jézust, akkor nem vagy nyugtalan. De ha nem ismered az Urat, akkor nyugtalan vagy. Oda-vissza igaz ez a dolog. És ma, nézzétek meg, tehát nem akarok tényleg belemenni, mennyi álhír van. Ami mit akar? Nyugtalan legyél. Folyamatosan legyen benned egy ilyen stressz. Ne tudjál megnyugodni. Egyébként már tudjátok, mekkora kihívás az embernek megnyugodni, megpihenni. Folyamatos, csörög, zörög, szól, híradó, tévé, internet, telefon, minden egyszerre. Hogy ne legyél, ne tudj megnyugodni. Nehogy meg tud nyugodni. Gyülibe is, hú, ma már tudjuk a telefonunkon mindent nézni, és akkor csak egy pillanatra átmegyek, hogy milyen idő lesz. Itt vagyok az igében, megnyitottam a bibliai alkalmazást, csak egy pillanatra átmentem az időjárásra. De már ott járok, ott kidob egy reklámot. Erre még ránézek. Lehet, hogy csak 5 perc. De lehet, az 5 perc volt az, ami neked egyébként a kairosz lett volna, kijelentést kaptál volna. 5 perc. Ki tudja, hogy Ádám és Éva meddig volt külön, ameddig Évával beszélgetett az ellenség? A kígyó, a sátán. Tudja az időzítést. Tehát nem csak az Istennek vannak időzítései, a sátánnak is van időzítése az életedre. Nézi, figyeli, mikor tudom nyugtalanná tenni. Ha már nyugtalan, akkor mikor tudok bemenni úgy, és bevinni neki egy olyan hamis dolgot? Könyvek, tanítások, tanácsok, 1 millió dolog körbevesz bennünket. És ma 2021-ben még nehezebb a biztos mellett megmaradni. Nem elvándorolni. Tudjátok, mondom még egyszer, hogy ez vésődjön bele a mai üzenetben. Jézus olyan volt, aki folyamatosan hallotta az atyának a hangját. Bármit mondott, bármit tett, ő tudta, hogy ki mondja ezt neki. Ha nem hallotta, fölkelt hajnalba, és elment, ott hagyott mindent, és elment az atyához. Ma mit akarsz nekem mondani? Ezért tudott a legnagyobb viharba aludni. És amikor fölkelt, rájuk nézett, meddig szenvedlek még benneteket? Értitek? Tehát egy olyan szituációban, amikor mindenki félt, Jézus nyugodt volt. És amikor Jézus izgult, mindenki aludt. Milyen érdekes, vírasszatok velem. Vért izzadt. Ezek meg olyan jó mély álmot aludtak. Szinte lehet a legjobb álmokat aludták. Amikor meg ők meg ki voltak készülve, Jézus aludt. Mert tudta, hogy egyébként mi az, ami veszélyes, és mi az, ami nem veszélyes. Tudta, hogy mi az, amire oda kell figyelni, és mi az, amire nem kell odafigyelni. És ha megnézzük, hogy hány alkalommal van olyan, hogy az ember vágyik az értéktelen után. Sóvárgunk az értéktelen után. Ha csak annyit nézzünk meg, hogy Lucifer, ugye az a neve, az eredeti neve a sátánnak, olvassátok az igében, hogy milyen gyönyörű angyal volt. Tudjuk, hogy milyen előkelő pozícióban volt a mennyben. És mit csinált? Nem volt neki ez elég. Többre vágyott, és lecserélte. De nézzétek meg Ádám és Évának a történetét. Mit mond nekik ott az ige? Minden a tiétek. Uralkodjatok az egész földön. Milyen megbízása volt Ádámnak, hogy minden egyes állatnak ő adta a nevét. Azt mondja, hajtsd uralmad alá, szaporodjon be az egész föld, töltsétek be, legyetek a teremtésnek a csúcsa. Csak egyet kérek, arról a fáról. Csak arról ne egyél. Arról a tudásnak, a minden tudás, arról ne egyél. Minden fának a gyümölcséből lehet. Csak arról nem. Melyikről evett? Amelyikről nem lehetett volna enni. És nézd meg a tékozló fiút. Minden az övé volt. És neki mi kellett? Az előrehozott áldás, a kikövetelt áldás, ami még nem volt hivatalosan az övé. Mert mind a három történetben azt látjuk, és még sok ilyet lehetne összeszedni, hogy vágyakozik az ember, sóvárog arra, ami még nem az övé. A bizonytalanra. És ha megnézzük csak tényleg Ádám és Évának a történetét, gondoljunk bele az utána való beszélgetésre. Nyilván nekünk le van írva úgy, ahogy le van írva, de hogy milyen lehetett ott? Amikor mondhatja az atya Ádámnak és Évának, hiába kimondta az ítéletet, de ott egy érző szív, aki szereti az embert. És ki kell mondania, hogy nem megmondtam, hogy ne egyél annak a fának a gyümölcséről. Mert akkor megtudod, hogy mi az igazság. Megtudod, hogy hogy látok én dolgokat. Belátsz olyan dolgokba, amiben neked nem kellett volna belátni. Na most már nem csak bele fogsz látni, hanem meg is fogod tapasztalni. Hogy mi a fájdalom, mi a gyász, mi a kín, mi a szenvedés, mi a magány, mi a szomorúság. Én ezt neked nem terveztem. El akartam előled rejteni. De vágyakoztál utána. És ma úgy éli az ember az életét. Gyülekezetből mennek el emberek. Megnézik, hogy hogyan lehet gyülekezet nélkül is élni. És mind a három történet azt mondja, hogyan cseréli le az ember a biztosat a bizonytalanra. Olvastam egyszer egy történetet, és lehet, hogy ti is ismeritek. Fogalmam nincs, hogy hol, vagy kitől. Bocsánat. Egy képet fogok kitenni, hogy kitalált történet, vagy igaz történet, nem tudom. Nem emlékszek, de megmaradt bennem. Egy repülő úton a repülő légörvénybe került. Elkezdett rázkódni. Lehullottak azok a maszkok, mellények. Hát ennél nagyobb pánik nem kell szerintem. És mindenki jajveszékelt, búcsúztak, nézték, kötötték be magukat, és osztottak, szoroztak, hogy mennyi van még hátra, kell rendeznem valamit, mit csináljak. Borzalom életérzés lehet ez. És egyszer csak meghallanak valakit, aki a hátsó sorokból nagyon hangosan nevet. És hátrafordulnak, és azt látják, hogy egy fiatal ember fülhallgatóval a fülén ül, és nagyon jókat kacarászik. És nézték, hogy ezzel mi van ezzel? Fogalma nem volt, mi történik a repülőn, mert valami rajta volt a fülén, és más dolgokra figyelt. És jó kedve volt, nevetett. Nem lézett azokra a dolgokra, amik egyébként mindenkibe félelmet okozott. És tudjátok, hogy mi ez a történetnek nekem a tanulsága? Amivel kezdtem. Annyi mindenki akar meggyőzni a saját igazáról. Egy fülhallgatót akar rátenni. És akkor is kell féljél, amikor nincs okod. Amikor meg kéne, hogy féljél, vagy figyelni, akkor meg ne figyelj arra. Ez a fiatal ember úgy ült, hogy volt a fülén valaki, aki beszélt. És ő arra figyelt. És jó kedve volt. És ma hány olyan hívő van, aki ige hirdetést hallgat, és retteg. Fél. Nem mer bízni, nem mer elmenni szolgálni. Én mondom a saját gyülekezetembe is. Ha valaha volt szükség a hívőknek a jelenlétére, az most van. Tehát ennél jobban ne akarjunk még sötétebb állapotokba. Lesz egyébként, de hát mikor, ha nem most? Nézzétek meg az abcselben, amikor a apostolok elmennek és hirdetik az igét. Üldözik őket. Beteszik őket a börtönbe, kimenekülnek, nem kiengedik őket, kiszabadulnak természetfeletti módon, és hova vezeti őket másnap az első dolog? Hirdetik tovább az Istennek a nagy csodálatos tetteit és üzeneteit. Nem azt mondták, hogy elzárkózunk. Most erre nem arra bíztatlak, hogy holnap a főtéren ő kezdj el kiabálni, hanem hogy ne félj beszélni az Istenről. Hanem, hogy ne féld megmutatni, megélni az igét. Talán most, ami ebből a legkevesebb, vagy a legjobban, legtöbb kéne legyen, hogy megéljék a hívők az igét. Megélni, amit hallasz, amit megértesz, amit prédikálnak, mert azt mondja az Isten igéje, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartassanak meg a hívők. Azt mondja, tetszett az Istennek. Tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága. A világnak ez bolondság. De ha neked van szellemi füled, ha benned ott él az Istennek a szelleme, akkor te érted, hogy mit akar neked mondani. Akkor tudni fogod, hogy az, amit hallasz az igéből, az üzenetből, az a biztos pont. Még hogyha látszólag úgy is tűnik, hogy ez bolondság. De ez a biztos pont, amihez én ragaszkodok. A tékozló fiú lehet úgy ült az apja mellett, hogy apám, olyan maradi vagy. Mennék, élnék. És azt mondja neki az atya, hogy, és látjátok, milyen az atya? Elengedi. Odaadja neki a pénzt, a vagyont. És nem tudja, hogy visszajön. És nem mindegy, hogy te, vagy én, vagy mi kire figyelünk. Mire figyelünk? Nem? Nagyon nem mindegy. És tudjátok, miért nem érti az ember sokszor az Istennek a hangját? Én most csak egy-két dolgot mondok nektek. Egy, azért, mert nem is figyel rá. Mert minden másra figyel, tényleg el van terelve a figyelmed, rajtad van egy fülhallgató, rátették, és nem figyelsz rá. Egyszerűen nem ott vagy. Nem kérdezzük őt, nem keressük őt, eltelik egy hét, két hét, hogy nem olvasod a Bibliát. Vagy ha olvasod, akkor csak a mai igének a szösszenetét olvasod, amiből csak egy morzsadarabot. Tudom, hogy az ige azt mondja, hogy a morzsákkal is jól laknak, mondja az ige, de hát azért nekünk nem csak morzsákra van szükség. Vagy a másik, akinek már olyan kemény a szíve a vágyaktól, a bűntől, hogy már nem képes meghallani. Láttatok már ilyet? Remélem, hogy nem voltál ilyen helyzetben, amikor nem vagy képes megérteni, az ember nem képes megérteni, olyan kemény már a szíve. Ezért mondja az ige, hogy ne keményítsétek meg a szíveteket. És a bűn az megkeményíti az embernek a szívét. A bűn az nem játék. A bűn az nem olyan, hogy hát csak egy picike, egy kis. Mert az elkapja az embert, és megkeményedik. Utána beszélhet neki. Nekem van most ilyen személy a környezetemben, nem is egy. Mondom neki, még látom, hogy tudja is, hogy amit mondok, az igaz. Mint egy páncél lenne rajta. És látom, szalad a vesztébe. Szalad a vesztébe. És van olyan, nagyon hozzám nagyon közel álló, ezt elmeséltem máshol is, hogy képzeljétek el, hogy nekem van egy gyerekkori barátom. Ő mesélt nekem elsőnek az evangéliumról, képzeljétek el. Ő mesélt arról, hogy mit élt meg egy gyülekezetben. Egy nagyon-nagyon kemény hátterű fiatal fiúról van szó. Nagyon sokat volt elzárva a börtönbe, tehát nagyon sok ilyen rossz dolgot tapasztalt meg. És egyszer egy gyülekezetbe eljutott valahogy, és meggyógyult. Hepatitis C-je volt. És képzeljétek el, beszélt nekem az Istenről, és azt mondtam, hogy biztos jó, de hagyjuk ezt. És akkor mesélt még dolgokat, hogy mit tett vele az Isten, és akkor hát láttam egy nagyon nagy változást. Egy nagyon nagy változást láttam nála. És ebben az évben velem egy idős, tehát kicsit idősebb, nem volt még 40 éves, ebben az évben meghalt ez a fiú. Végig kísértem az egész életét, amikor börtönben volt, minden alkalommal mentem látogatni őt, vittem neki Bibliát. Emlékszem, akkor még nem volt sok Bibliám, és egy kedvenc Bibliám volt, és jött fel a feleség, és azt mondta, hogy azt kéri, hogy van-e neked Bibliád, amit be tudsz küldeni. És ott volt a kedvenc Bibliám tele igékkel, és fogtam a fejem, és azt mondtam, hogy és mondtam, persze. Beleírtam pár sort neki, és küldtem be neki. És amikor kiszabadult a börtönből, azt mondta, hogy az a Biblia szét volt már szakadva, de elment, újra köttette. És ott volt az ágya mellett. És amikor mentem hozzá látogatóba, azt mondta, Zoli, én ezt nem adom neked vissza. A legnehezebb pillanataimban ez a Biblia volt, ami nekem segített. Újra köttettem. És ez a Biblia velem lesz. És amikor beszéltem vele utoljára a telefonba, életerős, fiatal, gyereke volt. Már nem kellett semmitől félnie. És kapott egy szívinfarktust, agyvérzést. Folyt a fejéből a vér, és meghalt. És mindig arról beszéltünk, hogy majd holnap elmegyek a gyülibe, majd, és mondtam, nincs idő várni. Nem érted, amit mondok? Megéltél annyi rosszat, és még mindig tékozolsz. Még mindig a múltadból élsz. Mindig arról beszélsz, hogy akkor megértettél valamit. De ez már elmúlt. Most van. És tudjátok, már nem tudok vele többet beszélni. Már nem kell érte imádkoznom. Már nem tudom meglátogatni őt. Már nincs erre lehetőségem. A biztost lecserélte a bizonytalanra. És ő nem tudott már hazamenni. Hogy hol van, azt az Isten tudja. Az Istennek a dolga ez. De ma ilyen az élet. Ma vagyunk, holnap nem. És tudjátok, nem mindegy, hogy kinek a fülhallgatója van rátéve. És te döntöd el, hogy engeded, hogy belebeszéljenek a füledbe, a szívedbe, vagy nem engeded. Te döntöd el, hogy hogy jössz a vasárnap. Sokan beesünk a gyülibe. Épp, hogy örülünk, ha ideérünk. Mondjad, hogy mi az üzenet, és akkor észreveszünk minden apró hibát. Miért ott van ez, miért nem ott, miért ilyen a világítás, miért nem. Szakértők vagyunk. De meg nem értjük meg, amit az Isten akar nekünk mondani. Hány válás, hány olyan élet menekülhetne meg, ha értenénk. És tudjátok, azt mondja az ige, Jézus így a végéhez érkezve, azt mondja, hogy ő az út, az élet és az igazság. Lefedi az egész életedet. Ha te engeded, hogy lefedje. Ő szeretne téged tolmácsolni, tanácsolni. Szeretne téged jó irányba tartani. Egy ilyen bizonytalan időszakban, ahol már nem tudom, hogy kinek higgyek. Ahol már nem hiszek semminek. Jézus akar lenni az életedben, az Istennek a beszédje akar lenni az életedben a biztos pont. De te döntöd el, hogy hiszel, vagy nem hiszel. Te döntöd el, hogy az életedet rámered-e erre tenni. Hogy megmered-e élni. Hogy hitelt adsz-e ennek a szónak. Azért mondja, ne nyugtalankodjék a szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem, mondja az Úr Jézus. Vagy egy másik ige. Ez egy nagyon az Ámos könyvének a 3. fejezetének a 7.-8. verse. Az én Uram, az Úr semmit sem tesz addig, míg titkát ki nem jelenti szolgáinak és profétáinak. Ha az oroszlán ordít, ki ne félne? Ha az én Uram, az Úr szól, ki ne profétálna? Megmondjam, hogy ki nem profétál? Aki nem érti az Istennek a szavát. Szól az Úr, csak nem érted. Mert valami akadály, valami gát kerül a szíved és az Istennek a beszédje közé. És ezért mondja az ige máshol, hogy hordjátok el a köveket. Hogy az Istennek a beszédje egyenes irányba tudjon bemenni hozzád. Ennél fontosabb nincs. Az Isten beszédében, az Isten ígéreteiben, abban benne van a védelmed, az egészséged, benne van az anyagi jóléted, amiért ma annyit küzdünk, benne vannak a gyerekeid, benne van a jövőnk. És Jézus úgy beszélt, akkor is úgy beszél most, hogy ő látja, ő tudja, hogy mi vár az emberre. Hány olyan igehirdetés van, hogy itt ülök, végighallgatom, semmit nem szól akkor. Értem, jó, izgalmas. 2 hét, 1 hónap aktuális lesz. És belekerülök abba. De ha nem figyeltem, mert hát nem mostanra szól, nem azonnalra szól, akkor nem fogom érteni. És én általában úgy ismertem meg az Istent, hogy mindig előre szól. Én sokszor föl kell magamat ébresztenem, hogy igen, ez most neked nem aktuális, de lehet, hogy holnap az lesz. Ezért nagyon figyelj oda. Mert ma mondja, hogy mi lesz veled holnap. Ma mondja el, hogy mit akar veled a jövő héten. És lesznek olyan napok, azt mondja, pont a Sanyinak küldtem el azt az igét, lehet nem emlékszel, a Mózes 3. könyvének, a 26. fejezetének a 26. verse, ugye ott azt mondja, hogy amikor eltörlöm nálatok a kenyér botját, 10 asszony egy kemencébe süti majd a kenyeret, és kimenvén adják oda a kenyereteket, úgyhogy esztek ugyan, de nem laktok jól. Hát ez a következő éveknek a proféciája. Eljön az az idő, amikor meghatározott helyen, meghatározott személyek oszhatják majd csak az Istennek a beszédét, legálisan. Osztják, kiporciózva, eszik az emberek, csak nem laknak jól. Nem lesz elég. És most, a mostani időszakot egy altatásban vagyunk. Egy ilyen, aludjatok el, legyetek passzívak, ne foglalkozzatok semmivel. Ezt látom nagyon sok helyen. Nálatok nem, mert nem voltam itt. De ezt látok, hogy elalszanak az emberek. Hogy nincsen. Kint meg szellemi vihartomból. Embereket csak úgy ragad el. És azt mondja, hogy ha az én Uram szól, ki ne profétálna. Még egyszer mondom, az, aki nem érti, hogy mit kell mondania. És ezért nem tudja, hogy mit kell profétálni. És azt gondolom, az zárásképpen Isten többet akar annál, hogy téged tolmácsoljon. Tudod, mit akar még? Hogy te is tolmács legyél. Azért akar téged tolmácsolni, hogy te tolmács legyél. De hogy Jézus elment, és befizette az adót, nem kellett volna, azt mondja, fiak, szabadok. De megteszem. És Péter végignézte, és összetette a képet. Figyelte a mestert. Ugyanúgy téged is figyelnek. Ha tudod, ha nem. És nem csak arról beszélek, hogy a Facebookon megfigyelnek, hanem ahol kimondod, hogy te Istenhez tartozol, hogy te hívő ember vagy. Onnantól kezdve bekapcsolódnak az emberek az életedbe, és elkezdenek figyelni. Kimondasz egy nem csúnya szót, azt mondja, te hívő vagy, ezt nem mondhatod. Figyelnek. Ezért nem mindegy, és hagyd tegyek rátok egy felelősséget, hogy te mit tolmácsolsz. Hogy te mit mondasz el. Tavaly, még arra is figyeltem, tehát ennyire belementem, hogy a Tesco-ban, amikor fizettem, észrevettem, hogy egy, nem tudom, 2 kiló narancsot nem húzott le a hölgy. És amikor mentem ki, akkor láttam a szatyorba, hogy az nem húzta le. És nincs tétje, pár száz forint. És bennem, nem, ezt nem teheted meg. Bántotta, az a pár száz forint bántott. Mondom, nem. És visszamentem, és szó szerint bolondnak néztek. És mondja, uram, mondom, nem, asszonyom. Tehát ezt én nem fizettem ki. És tudjátok, mi volt bennem? Ki tudja, hogy ki lát? Hogy ki mit gondol? És nekem nem éri meg az a pár száz, pár ezer, pár millió, pár bármi, hogy az uramrak szégyent hozzak, vagy rossz tolmácsod legyek. Nem éri meg. Hol érné meg? Hogy mondja Pál, inkább én legyek. Kárhozat. Vesszek el, csak a népen megmeneküljön. Erős ez a mondat. Szerintem nem tudjuk felfogni, csak egy kis ilyen kis morzsáit. De ha morzsáit felfogjuk, már valami úton elindultunk. És tudod, azt mondja az Isten ige a János 14-ben, hogy ezt a megbízást megerősítsen bennetek még egy pár percig. Azt mondja, bizony, bizony, 12. vers. Mondom nektek, aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi. Sőt, ezeknél nagyobbakat is tesz, mert én az atyához megyek, és amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké az igazságnak lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Mit mond az ige? Hogy egy olyan dolgot kapsz, amit más nem ismer. Nem hal, nem lát, nem tud vele mit kezdeni. De ez a valamit, amit úgy hív, hogy az igazságnak a lelke. Úgy hívjuk, hogy Szent Szellem, Szent Lélek, bárhogy mondhatjuk. Paraklétosz, melléd áll, ott van, tanácsol téged, megmutatja a bekövetkezendő dolgot. Kérdezlek én téged, kedves testvérem, mi az, ami ennél jobban kell ma az embernek? Mi? Hát azért olvasod a híreket, hogy megtudd, mi lesz holnap. Az Isten meg azt mondja, itt az ige, hogy pártfogót adok nektek, hogy veletek legyen mind örökké. Azt mondja, a világ nem ismeri, nem tudja. De azt mondja, bennetek van. Ti ismeritek. Bennetek él. De miért, hogy csak engem irányítson? Tudjátok, sokan azt mondják, hogy értik az Isten, csak az életük nem változik. És én akkor mindig megkérdezem, hogyha ennyire érted az Istent, akkor kérdezem, hogy miért nem változik az életed? Miért nem tudsz dolgokból kilépni? Miért nem tudsz dolgokból belépni? Hát mit mond neked az Isten? Hogy jól vagy így? Nincs ilyen, hogy megérkeztünk. Ha megérkezel egy szintre, másnap újra mond valamit az Isten. Hogy fiam, most menj a másik szintre. Tudjátok, van az az ige hirdető, aki azt mondta, hogy amikor úgy éli meg az egyik napját, hogy nem növekedett, akkor azt nagyon rosszul éli meg. Ha csak picit is, de megértettem valamit. És ma ez nagyon nehéz. Mert még egyszer mondom, nagyon sok mindenki akar veled nagyon sok mindent megértetni. Amire egyébként sokszor oda se kéne figyelnünk. Nem is kéne bekapcsolni se. Nem csak a gyerekeknek a telefonját kéne letiltani, korlátozni gyerekmódba. hanem sokszor a miénket is. Áttenni egy olyan funkcióba, hogy nem vagyok kíváncsi. Erre és erre. Mert csak az időmet rabolja el. Kitől? Tőle. A biztos ponttól. És az ellenség, hogyha csak egy napot el tud rabolni, már azon a napon győzött. Mindig el szoktam mesélni, főleg a feleségemnek mindig mondom, amikor nem voltam nős, és vártam a feleségre, én mindig úgy öltöztem föl, mindig úgy mentem el, bárhova, akár csak egy boltba, hogy bármikor találkozhatok a feleségemmel. Fölöltözve, megfésülködve, és kérdezték, hogy mi van veled? Miért mész ingbe? Nem mondtam meg. Lehet, most találkozok vele. Ugyanígy kéne Istennel is. Lehet, most jelenti ki. Lehet, most mondja meg. Lehet, most jön a válasz, most jön az áttörés, úgy jövök a gyülibe. Most fogom életem legnagyobb üzenetét hallani. Lehet nem az ige hirdetőtől, lehet egy beszélgetésbe a sarokba. Mond valaki valamit, és nem tudok majd kimenni. Azt mondom, te nem tudod, mit mondtál. De ehhez szív kell. Nyitott szív kell. A tékozló fiút a szíve vitte haza. Belekerült egy állapotba, és hazavitte. Azt mondja, magába szállt. És azt mondja, az én atyám az olyan, akihez akárhogy is, de érdemes hazamenni. És tudjátok, éppen ezért nem mindegy, hogy kire helyezzük a fókuszunkat, kire tesszük a látásunkat. És ez Isten országa, tudjátok, a rómaiakhoz itt levél, azt mondja, nem evés és nem ivás, így decemberben, karácsonyhoz közel, Mikulás után, közel a bőjthöz, hanem azt mondja, Szentlélekben való öröm. Természet feletti dolgok. És ez igaz a koronavírus idején. Sőt, most még inkább igaz. Tehát, hogy nem csak a természetes dolgok azok, amik az életedet akarják vezetni, hanem az Istennek a szava, ami mindenképpen természet feletti. És azt mondja az ige, mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az első szülött sok testvér között. Milyen szép ige. Azt mondja, hogy hasonlóvá legyenek fia képéhez. Miért mondom ezt? Amiért felolvastam előbb azt az igét, hogy bizony nagyobb dolgokat tesztek annál, mint amit én tettem, mondja Jézus. Nézd meg egyébként a mai kereszténységet. Teszünk nagyobb dolgokat, mint Jézus? Valamikor biztos. Valaki biztos. Valamikor meg nem. De benne van az ígéretben, hogy tehetsz nagyobb dolgokat? Benne van az ígéretben, hogy egyébként ez a lehetőség fönnáll nekem, vagy neked? Aki hiszel az Úrban? Hát ha benne van a lehetőség, te rajtad és én rajtam áll, hogy ezt valamikor megéljük, vagy nem éljük meg. Isten nem tudjuk majd hibáztatni, hogy hát veled voltam mindig, és te még egy kecskegidát se adtál nekem. És erre mondhatja, fiam, és ez most is igaz, mindenem a tiéd. Élj vele! Csak higgy bennem, és élj vele! Mert avval fogom tényleg lezárni, hogy képzelj magad elé egy aknamezőt. Kerestem egy képet, nem a legjobb kép. Ma ilyen a világ. Nem tudod, mire léphetsz, merre menjél. Nem tudod, hogy a következő lépésednél, legalábbis nagyon sokan így élik meg, ha te nem is. Hogy megteszem ezt, engedek ennek, felrobbanok, vagy túlélem. És ahogy ezt megléptem, jön a következő lépés. És ha eljutottam egy méter, vagy 50 métert, és magam mögé nézek, azt mondom, ez, de még előttem van, hány év. Tudjátok, hogy szokták az aknamezőt, a katonákat, hogy szokták igazgatni? Radarfelvételrel, sok esetben fentről, ahol látják, hogy hol van. És adóvevőn mondják, menjél előre 10 métert. A lábadnál lesz egy, került ki. És lenéz, korom sötétség van, de mivel hallgat a fülében lévő szónak, megsöpr, és azt mondja, igen, ezt átlépem. És azt mondja, jó, most menj egy kicsit jobbra, és akkor irányítja őt. Mert egyébként ezek el vannak rejtve, ezek már sok felrobbant itt. De hogy el vannak rejtve, nem lehet látni. Ilyen az élet. És ha még téged vezet is az Isten, és azt mondja, ide ne menj, erre ne hallgass. Kérdezem én, nincsen felelősségünk a mellettünk lévő embernek elmondani, hogy arra ne lépjél rá? Jézus nem elmondta? Úgy, hogy nem hittek neki a legközelebb álló személyek, sem az anyja, sem a tanítványok. Ő annak ellenére mit csinált? Elmondta. Megélte, megtette. Egyik versben azt olvassuk, hogy Péter, te vagy a kőszikla, rajtad építem fel az én anyaszent egyházamat. A pokol sem fog rajtad diadalmat venni. Egy verszakkal később azt mondja ugyanennek az embernek, távozz tőlem, Sátán. Folyamatos kapcsolatban volt a mennyel. És tudta, tized másodpercet tudott váltani. Tized másodperc. Nem volt az, aki, ó, Uram, ne történjék ez meg veled. Nehogy meghalj, hát annyira szeretünk. És oldalra nézett, és nem félt kimondani, most nem te beszélsz. Nem érdekelte, hogy megsérti. Kimondta azt, amit hallott. Jó, elérve figyeljünk, hogy jól tálaljuk. Nehogy itt elkezdjünk sátánkázni, meg ezt óva intelek titeket. De hogy értsd az üzenetét ennek a dolognak. És tényleg azzal az igével szeretném nektek lezárni, hogy ráhelyezzem a szívetekre ennek a mostani időszaknak azt a nagyon fontos tényét, hogy szükség van rád. Szükség van az új remény gyülekezetben, szükség van rád a munkahelyeden, szükség van rád a családodban, szükség van rád a városban. És amikor ezeken hűek vagyunk, akkor azt mondja az Isten igéje, hogy aki kevesen hű, bár ez nem kevés, amit felsoroltam, nehogy félrevezesselek, akkor majd még tovább akar titeket. Azt mondja az Ezékiel 3, 18-tól 19-ig, hogy ne csak a új szövetséget olvassam nektek. Azt mondja, ha azt mondom a bűnösnek, hogy meg kell halnia, és te őt nem figyelmezteted, és nem szólsz neki, figyelmeztetve a bűnöst, hogy ne járjon bűnös úton, és így életben maradjon, akkor az a bűnös meghal ugyan, bűne miatt, de a vérét tőled kérem számon. De ha te figyelmezteted a bűnöst, és ő mégsem tér meg a bűnéből, a bűnös útjáról, akkor ő meghal a bűne miatt, de te megmented a lelkedet. Milyen kemény ige. Tehát nincs választási lehetőséged, hogy mondjam, vagy ne mondjam. Mint ahogy Eszternek a történetében azt mondja neki, ha te nem szólsz, ne gondold, hogy megmenekülhetsz, majd máshonnan hoz az Isten szabadítást. De te elveszel, Eszter. Neked szólnod kell, Eszter. És nem tudom, hogy melyikötök milyen életkörülménybe van behelyezve, kik vesznek körbe. Nagyon sokszor mondják, Zoli, ha te tudnád azt az embert, hogy milyen. Nekem is van környezetem, baráti, családi. Tudom, hogy milyen az ember. Nem az a lényeg, hogy ő mit reagál, nyilván fontos, hanem az, hogy tőled az Isten azt kéri, hogy reagálj. És tőle is kér majd egy reakciót, de a kettőt azt nem lehet összemosni. De tudod, mikor tudsz csak tolmácsa lenni az Istennek? Ha érted az Istent. Ebben a bizonytalan világban értened kell azt a biztos pontot, ami téged vezet. És eljön az a pont, vagy már eljött, hogy még szólnod se kell, de már látják, hogy te mit cselekszel, és mennek utánad. Nem fogják bejelenteni, hanem egyszerűen elkezdik azt leutána, és egyszer csak itt jelennek meg. Hogy tudok elmenni oda, ahova te jársz? Hogy tudok úgy hinni, úgy megélni dolgokat, ahogy te éled meg? Ez a győzelem. Mert akkor neked csak hoznod kell az Isten elé ezeket az embereket. De ők nem azt fogják mondani, hogy beszélj még, mondjad, hanem elkezdik, hagyd lássam, hogy mondja Jakab, hagyd nézzem meg a te hitedet, a cselekedeteidből. Tehát, kedves Új Remény Baptista gyülekezet, magammal együtt mondom az én gyülekezetemnek, és szinte mindenkinek igaz, nem maradhatunk csendben, mert ha mi nem szólunk, szól más. Nem vonulhatunk vissza, hogy mi nem szólalunk meg. Olyan ciki mondani, nem ciki. Bolondság? Lehet. De megmenti az életemet. Az aknamezőn átvezet. És nem szűnök meg bizonyságot tenni akár egy dologról. Hova teszik, mit kezdenek vele? Nem rendelkezek az ő szíve felett. Ha megszakadok, sem tudok helyette dönteni. Egyébként néha jó lenne dönteni valaki helyett, néha meg nem annyira jó. És tudom, hogy a Sanyi se tud helyettetek dönteni. És te se tudsz a gyereket helyett dönteni. Egy bizonyos korig igen. De hamar felnőnek. Nekem még a legnagyobb gyerekem az 10 éves. Hát ébredezek. Azért már látom a megnyilvánulásait, hogy itt ketyeg az óra, hamarosan önálló lesz a kicsi fiúból. Ő már most is azt gondolja sokszor, és úgy jeleznem kell, hogy ez még nem az. És valamikor meg nekem kell jelezni magamnak, hogy engedd őt, ne szólj bele, hagyj ejts el, hagyj törjen össze a kezel, nem baj. Az én dolgom az, hogy neki bemutassam azt, ami az életben biztos pont. Kedves testvérek, én szeretném lezárni, és szeretnélek benneteket hívni egy imádságra. Mondom, lehet, hogy ma még azt mondod, hogy ez nekem nem. De lehet, hogy egy hét múlva nagyon aktuális lesz, vagy két hét múlva, vagy egy hónap múlva. Ezért kell nagyon odafigyelni az igének a hirdetésére, az üzenetére. És úgy szeretnék veletek imádkozni, hogy előtte felolvasom nektek a Zsidók 12-t, amit szintén lehet, hogy fejből tudtok. Ezért tehát, így 2021-ben, mi is, akiket a bizonyság tevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát, és nézzünk fel Jézusra, a hitnek szerzőjére és beteljesítőjére. Azt mondja, nézz fel Jézusra. Hallj olyat, amit más nem hall. Figyelj olyan dologra, és láss olyan dolgot, amit más nem láthat. Ezt az ige mondja. Tudjuk, az utolsó időben az emberek szemük előtt fog megtörténni tragikusabbnál tragikusabb dolog, és nem fogják fölismerni. Egyik erre fog mutatni, a másik arra fog mutatni. De te ott tudsz állni, vagy már lehet, hogy nem fogsz. Neked most van itt az időd, hogy ott állj, és mutass valakire. Az életed így mutasson valakire. Folyamatosan. Amikor fönn imádkoztak a hegyen, és lent történt a csata, addig volt csak győztes a csata, amíg föl volt téve a kéz. Mutatott valamire. És valamikor segíteni kellett, de ahogy nem mutatott az a kéz valamerre, akkor, és ma ugyanígy van. A gyülekezetbe szeretnétek, ha tele lenne a gyülekezet? Nagy álom és nagy vágy. Tudod, hogy ahhoz te is kell lesz? A te kezed, a te szíved, a te szád, a te bátorságod, a te józanságod, a te bölcsességed, a te kapcsolatod az atyával. Kell az, hogy te is józan tudjál maradni. Ne legyél elvakult, de mégis legyél Isten szerelmese, ahogy lehet, mert a szerelmes az kicsit megrészegedik. Tehát legyél Isten szerelmese. És én így hívlak benneteket imádkozni, és tanuljunk meg figyelni Jézusra. És kérlek, hogy te a helyeden magadban, ami a szíveden van, vidd oda azt a pontot a szívednek, ahol úgy érzed, hogy az... És Isten kész, hogy beavatkozzon. Atyám, a Jézus nevében vagyunk előtted, és jó előtted lenni, atyám. Köszönjük, hogy a te házadban lehetünk. Köszönjük, hogy itt lehetünk a te lábaidnál, és beszélsz hozzánk. Atyám, kérlek, hogy hagyd tudjuk megérteni a te mennyei szavadat. Te látod a holnapot, látod a jövő hetet, előtted nincsen rejtve a szívünk, a gondolatunk, látod, merre tart az embernek a lába, hova húz a mi szívünk. Atyám, a Jézus nevében jövünk eléd, és azt mondja a te igéd, hogy kérjünk bátran az Úr Jézusnak a nevében, és te megadod, hogy a mi örömünk teljes legyen. Atyám, én azt kérem, hogy a te vezetésed szálljon a mi életünkre. Vezesd az Új Remény Baptista gyülekezetet itt Debrecenbe. Vezesd az ő pásztorukat, vezetőiket, vezesd a szolgálóikat, és vezesd mindazokat, akik ide járnak. Uram, arra kérlek, hogy a te igéd ne hulljon a földre. Hogy legyünk olyanok, mint Sámuel volt, aki nem engedett egyetlen egy igét sem a földre hullani. Atyám, a Jézus nevében, a te fiadnak drága szent nevében vagyunk most előtted. És nem kérünk mást, csak azt, hogy hagyd tudjunk, Uram, a te vezetésedben élni. Hagyd tudjuk hallani a mennynek a hangját. Hagyd legyen tiszta a szellemi fülünk, hagyd legyen tiszta a szellemi szemünk, hagyd legyen tiszta a szívünk, a szellemünk, hogy rá tudjunk kapcsolódni. Hogy a riadónak a hangja, a trombita szó ne érjen bennünket váratlanul, hanem készítsél fel, és ébresz fel azt, aki alszik, hogy neki is fel tudjon ragyogni a Krisztusnak a dicsősége. Köszönjük neked a pártfogót, a Szent Lelket, a Szent Szellemet, hogy ma is kész arra, ma is kész vagy arra, Szent Szellem, hogy vezessél bennünket. És te tudod, hogy mire kell stoppot mondanod, és mire akarsz bennünket elindítani. Uram, szeretnénk megélni nagyon sok kairosz időt. Szeretnénk veled megélni olyan pontokat, amelyek tovább vezetnek bennünket. Készítsél fel bennünket az előttünk lévő időszakra. Hetekre, hónapokra, évekre. Hagy tudjon letisztulni és megerősödni a bennünk lévő szellem. Kitisztulni az elménk, és vedd le rólunk azokat a fülhallgatókat, amik hamis, téves hazugságokat akarnak a fülünkbe, szívünkbe bele sugalni, belemondani. Jézusnak a nevében, Uram, segíts azoknak, akik a bűn útján vannak. Uram, a te kezed nem rövid, a te szíved nem kemény, a kegyelem idejét éljük, Atyám. És köszönjük, hogyha csak a ruhádnak a szegélyét érintjük is, akkor meg tudunk gyógyulni. Szellemileg és testileg is. Jézus nevében így kérlek, hogy a te áldásod tudjon megnyugodni rajtunk, és legyen áldott a te szent és dicsőséges neved most és mindörökké a Jézusnak a nevében. Amen.